Vendégünk a stúdióban továbbra is Lendvai Ildikó, az MSZP parlamenti frakciójának vezetője, a telefonszámunk pedig 483-2626. Az egészségbiztosításról szóló törvényjavaslatról beszélgettünk már a hírek előtt, és itt nem csak alkotmányossági kifogások érték ezt a törvényt, hanem nagyon kemény társadalompolitikai bírálatok is, és ezeknek az egyik fontos eleme az volt, hogy a koalíciós pártok úgy akarják átalakítani az egészségügyet, és olyan módon, hogy erre gyakorlatilag nem kaptak felhatalmazást, vagy nem kaptak támogatást a társadalomtól, és hogyha tényleg megnézzük a közvéleménykutatásokat, különböző tiltakozásokat, akkor az látszik, hogy nagyon széles spektrumban baloldaltól jobboldalig tiltakoznak ez ellen. Ki támogatja önöket ebben?
Abban a furcsa helyzetben vagyok, hogy amilyen értékeket számon kérnek rajtunk, elsősorban nyilván a baloldali tiltakozók, de mások is, én azokkal az értékekkel 200%-ig azonosulok. Ha ez a törvény ezeket az értékeket bontaná fel, akkor a tiltakozók aggodalmait osztanám, és nyilván soha nem szavaztam volna meg a törvényt. Ami a választási ígéreteinket illeti, egységes biztosítási rendszer megőrzését ígértük, az úgymond nemzeti kockázatközösség fenntartását ígértük. Ez a rendszer mindkettőt fenntartja. Ígértünk ugyanakkor ellátásjavítást is. A változások éppen szolgálják. Három aggodalom szokott megfogalmazni, és ha nem ismerném a törvényt, akkor azt mondanám, hogy ezek jogos elvárásokból fakadó aggodalmak. Az egyik aggodalom az úgy szokott hangzani, hogy az amerikai modellt veszik, hogy kimaradnak emberek az egészségbiztosításból, mert nem tudják megfizetni. A másik azt szokta mondani, hogy a gazdag szegény ketté szakad. A harmadik meg azt, hogy a járulékok közvagyona profit érdekeknek kiszolgáltatottan valamilyen magánvagyonnál lesz. Nagyon röviden hadd utaljak egy-egy mondatban mindkét aggodalom alaptalanságára. Kimaradhat-e valaki a biztosításból? Senki, aki eddig benne volt. A biztosítás továbbra is kötelező, továbbra is egy közös kasszába fizetjük ugyanazt a jövedelemarányos járulékot, mint eddig. Egyetlen pénztár sem utasíthat el senkit, aki nem akar pénztárt választani, mert nem foglalkozik ezzel a versennyel, azzal a területileg arról a területileg illetékes pénztár gondoskodik. Nem szakad ketté a gazdag és a szegény ellátása. A pénztár meg sem tudja, hogy én mennyi járulékot fizetek, vagy maga mennyi járulékot fizet. Nem érdekelt abban, hogy a gazdagnak kedvezzen a szegény neki a kolbólítsa. Ő tudnélik, nyilván nemtől és kortól függő, átlagos összeget kap az ellátásunkért. Értem tehát ugyanannyit, mint egy kortársamért, aki nehogy Isten rokkantnyugdíjas minimálbéren van, vagy munkanélküli. Ha valamelyikünk csalódik az ő gondoskodásában, és ott hagyjuk őt, akkor a vesztesége is ugyanannyi, ha én ott hagyom, ugyanazt az összeget veszíti el, vagy ha az említett másik állampolgártársam hagyja ott végül utoljára a harmadik, hogy megtörténik-e a profit érdekeknek való alávetése a járulékoknak. Magántőke relemből jön be, és az naivitás volna, ha én azt mondanám, hogy csak karitatív szándékkal lehet rólunk gondoskodni. De a rendszer úgy van megteremtve, hogy az új pénztárok vagyonába nem megy át az én járulékom. Tőkét hoznak, és ez az alapvagyon, meg az állam, a többségi állam is mellé tesz valamit. Ahogy nem a banké szabad rendelkezésre az a pénz, amit esetleg meg, ugyanígy nem a pénztári az én járulékom, nem is egyszerre, hanem havonta kapja meg az ellátásomra fordítható összegeket. Ráadásul egy szempontból én még hasznosnak is vélem, több szempontból is, de egyet hangsúlyoznék, a magánérdekeltség jelenlétét. Az a régi tapasztalat, hogy magántőkének csak magántőke tud a körmére nézni, és az állam nem. A kórházak, az egészségügyi intézmények körül ma is magánvállalkozások élnek teljesen, ők szállítják, ha már a kórházat mondtam, az élelmiszert, a kötszert, a gyógyszereket, ők hallják el a takarítást, és így tovább. Eddig a puha állami partnerrel voltak alkuba, amelyik, főleg az az OEP, amelyik 10 millió gondozottról kellett, hogy gondoskodjék, illetve biztosítottról, nem igen volt alkupozícióban az áraikat és a minőséget illetően. Az a kisebbségi magántulajdonos, aki belép a pénztárba, érdekelt lesz benne, hogy a lehető legkedvezőbb áron a lehető legjobb árucikket és szolgáltatást kap.
Hát, aminek ezt végig mondani, mert azt mondta, hogy három fő
érve. Hát azért rendél hosszabb volt, bocsánatot kérek.
Nyilvánvaló, de gyakorlatilag ezeket az érveket mondják most már hetek, hónapok óta, és ugye ezt a blokkot azzal kezdtem, hogy kinek a támogatásával próbálják ezt végrehajtani. Erről, amit most elmondott, eddig senkit nem sikerült meggyőzni. Tehát ugye
nem
a szakma nem támogatja.
Igen, nem így van.
A szakmai szervezetek, most akkor hadd mondjam el én is, a különböző szakmai szervezetek tiltakoznak ellene. A közleménykutatásokból az látszik, hogy az emberek nem nagyon értik, hogy ezt fog
így pontosan, hogy mondja, hogy nem értik.
Tehát nem sikerült megnyerni a szakma támogatását. Neves és a közlemény támogatását nagyon neves baloldali emberek, Ferges Zsuzsáton is idézte, kifogásolták ezt a törvényt, és pontosan azt mondták, hogy mindaz, amit önök elmondanak, ez papíron lehet fog mutatni, de a valóságban nem ez fog történni. És olyan reformpárti emberek nyilatkozatát is hallottam, mint például Békessy László, aki egyik tévénynyilatkozatában azt mondta, hogy amilyen most ez a törvény, vissza kéne vonni, újra elgondolkozni, és néhány hónap múlva visszatérni rá. Tehát kinek a támogatásával?
Akkor vegyük sorra, jó? És utána, hadd mondjam én is a példát. Azt hiszem, az volt a legfontosabb fogalmazás, és ez a mi hibánk, hogy nem értik az emberek. Nem az aláírókat és nem a tiltakozókat kell tehát hibáztatni. Mi a törvény előkészítése idején az összes energiát arra fordítottuk, utólag azt mondom, hogy ez hiba volt, hogy a módosító indítványokkal megteremtsük a garanciákat, hogy győzködjük egymást, a körülöttünk lévő törvénykidolgozó szakembereket és a koalíciós partnert, és bűnös módon elhanyagoltuk azt, hogy közben világossá váljék, hogy mit akar a törvény, és milyen változásokon megy át. Ferges Zsuzsát már az előbb utaltam, aki televízióban nyilatkozott, hogy hát itt a módosító indítványok figyelembe veszik azt, amit ő mondott. Békessy László aláírta azt a szintén százvalahány értelmiségi által aláírt, ha úgy tetszik, ellennyilat.
Ami viszont... Egy héttel a törvényjavat elfogadás előtt azt mondta, hogy vissza kell vonni ezt a javaslatot, amilyen formában
azt van. Azt gondolom, hogy Békessy Lászlót mind a ketten autonóm embernek tudjuk. Én úgy gondolom, hogy egy héttel ezelőtt nem láthattam, mert senki sem láthatta a módosítókkal egybeszerkesztett változatot, mire aláírta azt a proklamációt, amiben az a véleménye, hogy legyen törvény és legyen végszavazás, már valószínűleg látta. Tudja, amikor a hétfői sztrájk volt szintén a törvény kapcsán, ha nem is egészen általánosra sikerült, de mégiscsak egy tiltakozó sztrájk. Valamelyik televízióban láttam egy fölvételt, pedagógusok is sztrájkoltak, arra használva az így felszabaduló időt, hogy interneten megtekintették a törvényszövegét, vagyis akkor nézték meg, hogy mi ellen tiltakoznak. Nem ők a hibásak. Nekünk nem sikerült eléggé a változások célját, mértékét megmutatni, azt, hogy mi van a
törvényszövegben.
Bocsánat, kérdezzük, kik támogatják. Azt még hadd mondjam el, igen, és ne csak neveket mondjak. A szakszervezetek, az MSOS, mint legnagyobb tömörülés közismerten, ha nem is a sztrájk útját választotta, de levélben és sokfajta módon jelezte, hogy nem tetszik. Tehát még valamit, és én nagyon hálás vagyok nekik. Elkezdett megyénként egy konzultációs sorozatot, ahol az ottani szakszervezeti vezetők az ottani szocialista képviselőkkel konzultálnak. 7 vagy 8 megyében vagyunk túl ezen. A kollégáim mindenütt arról számoltak bele, nem csak ők, a szakszervezeti partnerek is, hogy az utolsó mondat az volt, hogy miért nem mondtátok előbb. Volt, ahol ezt közös sajtótájékoztatón is elvállalták.
És mi a válasz arra, hogy mindez, amit itt ennek a blokknak az elején elmondott, csak papíron fog létezni? Tehát azáltal, hogy megjelenik a magántőke, nyilvánvalóan a magántőke profitra, hatékonyabb, sokkal hatékonyabb, gazdaságosabb működésre törekszik, tehát meg lesznek a módszerei, és idézik azokat a példákat, amelyek Szlovákiától Hollandia olyan szisztémákban, ahol ilyen magántőkével megjelenő biztosítói rendszer működik, megtalálják a módját ezek a biztosítók annak, hogy szelektáljanak, hogy igazából az a szolidaritási illúzió, ami most is csak illúzió ebben a rendszerben, hiszen kapcsolódó ellátást lehet kapni, innentől kezdve a pénzzel lesz egyedül megvásárolható, tehát hogy ketté szakad.
Szlovákiában és Hollandiában nem állami többségi tulajdonban vannak a pénztárak, és ráadásul ott valódi biztosítók versengenek. Ezeket nem véletlenül és nem szómágiából hívjuk pénztárnak és nem biztosítónak, hisz nem ők szabják meg a járulékot, továbbra is a parlament szabályozza, nem is hozzájuk folyik be, és nem is ők szabják meg az ingyenes ellátási csomagot, ami egyébként azonos a korábbival. Az állam többségben van minden egyes pénztárban. Semmilyen döntés nem születhet nélküle. Ha eddig bíztunk az államban egy szolidaritás és egy kockázat nyitott közösség fenntartásában, még akkor is, amint maga mondja, annak is megvolt a maga rákfenéje, akkor miért bízunk most kevésbé?
Akkor most fordítanék egyet ezen a beszélgetésen, akkor mi változik? Hiszen eredetileg ez onnan indult röviden, hogy lesz verseny, ugye nem lesz verseny, hogy több biztosító lesz, most azt mondják, hogy nincs több biztosító, egy biztosító van, több pénztár, akkor minek az egész változtatás?
Tehát a következő
az
miatt,
amit ön elmond, többségben marad az állam.
Van, ami változik,
van, hogy
ugyanilyen rosszul
működik, mint eddig, és magyarul megvolt az esélye, hogy a mostani egészségbiztosító is működhesse jobban.
A mostani egészségbiztosításból totálisan hiányzott a verseny. A mostani egészségbiztosításban 10 millió emberről kellett gondoskodni, majdnem képtelenség, hogy az ő ellátásukat érdemben valaki kontrollálni tudja, mint ahogy az is, hát ezt tudjuk gyakorlatból, mint betegek vagy családtagok által érintettek, majdnem az is képtelenség volt, hogy a panaszaikat érdemben lehessen kivizsgálni.
Azt mondják, is engedtek volna magasabb működési költséget, meg tudta volna oldani, vagy egy jó szervezet állambiztosító is meg tudná.
Azt hiszem, hogy 10 millió ember dolgával törődni, az egy nagyobb és nehezebb feladat, működési költségektől egyébként függetlenül is, mint 500 ezer vagy 1 millió ember dolgával, aki közül nyilván nem mind beteg. Ez az egyik, amit többet tud ez a rendszer. Jobban mellé tud állni az egészségügy útvesztőjében a betegnek. A második, az eddigi 1-10 milliós pénztári rendszer egyik legigazságtalanabb vonatkozása a területi különbségek léte volt, 25%-ot is elért. Amapénz és amapénz közti különbség, amit Budapesten rám fordítanak, vagy egy viszonylag jól szituált és az érdekeit jól érvényesítő betegre, mint amit egy az ország szegényebb területén élő, a maga egészségügyi jogait ki nem harcoló betegre. A területi elve a pénztáraknak és a több pénztáras modell módot ad ezeknek a különbségeknek a mondjuk így csökkentésére. A harmadik, bizony belép a verseny, még akkor is, hogyha a magánvállalkozás kisebbségben van a pénztáraknál, de ott van. Beteszi a pénzét. Összesen mondjuk úgy nagyjából, ha mindenhova van jelentkező, és mindegyik csak a legalsó követelményként megjelenő pénzt teszi be, összesen 120 milliárd forintot. Futni fog a pénze után, akkor is, ha kisebbségi tulajdonban van. Érdekel tehát, hogy a pénztártagjai megmaradjanak és elégedettek legyenek.
Vendégünk Lendvai Ildikó, az MSZP parlamenti frakció vezetője, hírek után folytatjuk.